Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hit tanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Az Eucharisztikus Kongresszus, jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Teológiai Bizottság kiadott egy dokumentumot, minden forráson belőled fakadt címmel, az Eucharisztia, a keresztény élet és az egyház küldetésének forrása. Ezzel a dokumentummal foglalkozunk, és az elmúlt hetekben a Szent Misének a részeit vettük át, nem csak a dokumentum szövegét, hanem egy kicsit tágítottuk is a kört, és az egy-egy részeket egy kicsit igyekeztünk bővebben megnézni a Szent Misével kapcsolatban. Most a mai alkalommal a Szent Misén kívüli, az Eucharisztia Szent Misén kívüli tiszteletével foglalkozunk egy kicsit. Az Eucharisztia Szent Misén kívüli tiszteletét az egyház külön ordó néven szabályozza. Egy szertartás könyv készült ezzel kapcsolatban, amelyet 73-ban adtak ki, és amely magyar fordításban is megjelent 1976-ban. Ez a szertartás könyv miközben a liturgikus szempontból megfogalmazza 6. Pál pápa Mysterium Fidei kezdetű encikliájában foglaltakat, olyan kritériumokat vázol fel az oltári szentség tiszteletét illetően, amelyek összhangban állnak a II. Vatikáni zsinat Eucharisztiával kapcsolatos látásmódjával. Jelentőség teljes már a szertartás könyvet alkotó három fejezet sorrendje is. Szent áldozás a Szent Misén kívül, a betegeknek vitt szent útravaló és az áldozás. Az oltári szentség tiszteletével kapcsolatos szertartások különböző formái, ez a harmadik téma. Ebben az utolsó részben találjuk meg a szentség imádás jelenítésének meghatározását, és kapunk választ gyakorlati kérdésekre. Alapvetően hivatkozási pontot jelentenek, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. De itt a Szent Misén kívüli áldozásról újra és újra fölmerülnek kérdések, hogy hányszor szabad áldozni egy napon, például ez a kérdés, ez nemrégiben egy helyen fölmerült. Gyerekkoromban, amikor Szent Imre templomba jártam ministrálni, akkor volt az a gyakorlat, hogy a reggel 6-kor volt az első szentmise, és a 6-os szentmise előtt a miséző atya kijött és megáldoztatta azokat, akik ezt kérték, olyanokat alapvetően, akiknek a szentmise közben el kellett már indulniuk a munkahelyükre, és hogy szent áldozáshoz juthassanak. Ez a gyakorlat, ha jól tudom, azért megszűnt az utóbbi évtizedekben már, ugye ez a 70-es évek dereka lehetett, 80-as évek legeje lehetett ez az időszak. Benne van az emberekben, sokakban az a vágy, hogy hétköznapokon, ez csak hétköznapra volt lehetőség, ilyen, ez csak hétköznap történt, hogy hétköznapokon jusson szent áldozáshoz akkor is, ha nem tud eljutni a teljes szentmisére. Nyilván az nem működik, hogy kiki hazavisz magával oltári szentséget, és ott valahol tárolja, és akkor naponta egyszer áldozik belőle, ez nem lehetséges. Az oltári szentség méltó őrzése az a templomban, a tabernákulumban történik, de helyenként van olyan lehetőség, hogy szentmisén kívül szentáldozáshoz járuljon valaki. Ez egy nap csak egy esetben lehetséges. Ha másodszor szentáldozáshoz akar járulni, akkor már a teljes szentmisén részt kell venni. A szentáldozás alapvetően a szentmisének a része, és vasárnapokon nem is lehet máskor áldozni, csak a szentmisében. Az egy más kérdés, hogy mondjuk a szentmisében az kóruson éneklő, a kórusban éneklőket a papa mise végén külön megáldoztatja, de akkor ők részt vettek a szentmisén, tehát nem külön jöttek valamiért. Hétköznapokon esetleg van erre lehetőség bizonyos körülmények között, hogy valaki szentmisén kívül áldozzon. Ez nyilván nem egy jó gyakorlat. Volt egy-két ilyen idősebb ember, hogy ott a reggeli mise előtt megáldozott, és mind a három misét szépen végigülte a templomba. Tehát ha Ez csak arra az esetre vonatkozik, ha nem tud valaki részt venni szentmisén. Hányszor szabad egy nap áldozni? Alapvetően két áldozásról beszélnek az előírások, tehát ugye a pap is alapvetően egy nap egy misét mutathat be, a pap hiány miatt van engedély hétköznap egy második, vasárnap pedig három vagy négy szentmisének az elvégzésére. A pap számára a szentmisében mindig jelen van a szentáldozás is, nem hagyhatja ki a szentáldozását a pap a szentmiséből. Ugyanakkor a hívek számára napi egy szentáldozás az, ami alapvetően alaphelyzetben lehetséges. Másodszori áldozás akkor, hogyha a napi megszokott szentmisén kívül valamilyen rendkívüli dolog történik, egy esküvő, nászmisés esküvő, egy temetési mise, vagy egyéb ilyen, amikor valamiért másodszor is ott van az ember a szentmisén, az nem valószínű, nem teljesen jó gyakorlat igazából, hogyha minden ok nélkül van valaki ott naponta több szentmisén, és mindegyiken meg is áldozik. Nyilván a szentmisén ott lehet lenni, de akkor másodszor, harmadszor már ne menjen ki áldozni az illető. Ugye a betegek áldoztatása első péntekenként történik ez rendszerint, vagy hozzá közeleső alkalommal, de máskor is kórházba sokszor megyünk be megáldoztatni a bekerült beteget, vagy hogyha más helyzetben hívnak beteghez, hogy áldoztassuk meg őket. Ez egy nagyon szép dolog, hogy a szentmisére fizikailag elmenni nem tudó beteg embert részesítsük az oltári szentségben, amely megerősít, amely táplál bennünket, és ezzel is kihangsúlyozzuk az oltári szentségben köztünk lévő Krisztus erejét, köztünk lévő Krisztusnak a jelenlétét, a működését. És hát természetesen a szent útra valóként nevezzük azt az áldoztatást, amikor a haldoklóhoz megy el a pap, hogy részesítse ezekben az utolsó szentségekben, ezekben a szent útra valóként alkalmazott szentségekben. Nyilván lehet máskor is, tehát lehet betegeket áldoztatni, akár ha erre van igény és kapacitás, akkor akár naponta meg lehetne áldoztatni a betegeket. A harmadik pedig ugye az oltári szentség tiszteletének a különböző formái. Visszatérünk most a dokumentumnak a szövegéhez. Mivel az átváltoztatott ostyák megőrzésének alapvető indoka, amint a hagyomány is mutatja, a távollevők megáldoztatása és a súlyos betegeknek a szent útra való eljuttatása, ezért az euharisztia tiszteletével kapcsolatban ezt olvassuk. Az euharisztiának, a szentmise áldozatban történő ünneplése az eredete és célja annak a tiszteletnek, amelyen az oltári szentséget a szentmisén kívül körülvesszük. Mint hogy az euharisztia ünneplése a teljes keresztény élet középpontja, ügyeljünk arra, hogy a szentség kitétel alkalmával a legméltóságosabb oltári szentségnek a szentmisével való kapcsolata világos legyen. A szentmisén kívüli szentségimádás, emlékeztet 16. Benedek pápa, folytatja és elmélyíti azt, ami a liturgikus ünneplésben történt. Ugyanis csak az imádásban érlelődhet az igazi mély összeszedettség. Éppen az Úrral való személyes találkozása tettében érlelődik a szociális küldetés is, amelyet az euharisztia magába foglal, és le akarja bontani a falakat nem csak köztünk és az Úr között, hanem és elsősorban azokat a falakat, amelyek a többiektől választanak el bennünket. Ez az alapelv, amely összeköti az euharisztia ünneplését és a szentmisén kívüli tiszteletét, lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk ez utóbbi térbeli kereteit. Mint hogy feltétlen kapcsolat köti össze az euharisztia tiszteletét a szentmisével, ezért a szentségkitétel külső körülményekben gondosan kerüljünk el mindent, ami elhomályosítaná Krisztus kívánságát, aki az oltári szentséget elsősorban azért rendelte, hogy nekünk táplálékunk, orvosságunk és vigaszunk legyen. Ha szentségimádás történik, a cibórium vagy a szentségmutató az oltár mutatót az oltára kell helyezni, vagyis a szentségimádás helye a szentmise ünneplés oltára. Ezért az oltári szentség tisztelete a szentmisén kívül általában a templomban vagy kápolnában zajlik, ahol a hívek az ige és az eucharisztia asztalához járulhatnak. Az oltári szentség ünneplésének a szentmisén kívüli tiszteletének kapcsolata lehetővé teszi, hogy a hangsúly ne csupán az Úr valóságos jelenlétén legyen, hanem előtérbe kerüljön a misztérium minden más dimenziója is, amelyek a 20. század teológiáján tett nyilvánvalóvá vagy gazdagított jelentősen. Ugyanis az eucharisztia ünneplése során nem az történik, hogy jelenlétének hiányát felváltja Krisztus jelenléte, hanem Krisztus sokféle jelenlététől megérkezünk az áldozatban történő önátadásnak megjelenítő emlékezetéhez, a közösségre lépve vele, aki önmagát ajándékozza nekünk, így a vére által új szövetség részesévé lesz. Engednünk kell tehát, hogy az eucharisztia misztériumának objektív volta alakítson bennünket, hiszen az Úr húsvétjára emlékezünk benne, amelyből az egyház született. Ha az ige és az eucharisztia egyazon kenyér, amelyet meg kell lennünk és magunkévá kell tennünk, ugyanannak a misztériumnak a két oldala kölcsönösen megvilágítják egymást, és az oltári szentség imádása során elkerülhetetlenül szükséges Isten igének valamely részlete alkalmatlan az aznapi szentmise olvasmányai közül. Végezetül, minthogy az eucharisztia sajátos kegyelme, az egyház mint titokzatos test építése, az eucharisztia tiszteletének is közösségi dimenzióval kell rendelkeznie, amely túlmutat az egyén befelé forduló megközelítésén. Tehát az oltári szentség ünneplése a szentmisével kapcsolatban van, a szentmise, hiszen a szentmisén jön létre az oltári szentség, nagyon sokszor a szentmise követi, vagy a szentmise előzi meg a szentség kitételt. És fontos a mai világban, fontos a mi részünkre, hogy ez a szentségimádás egyre inkább elterjedjen, megvalósuljon, minél több helyen legyen lehetősége a hívő embernek találkozni az oltári szentségben közöttünk lévő Krisztussal. Most egy kis zene következik.
Ne félj a gyertyád, ha fúj a szél. Tudod, hogy számít rád, ki mindig él. Ne félj a gyertyád, ha fúj a szél. Tudod, hogy számít rád, ki mindig él. Ne félj, ha szólni néha nem mersz.
Végezetül folytatódik a dokumentum, mint hogy az eucharisztia sajátos kegyelme az egyház, mint titokzatos test építése, az eucharisztia tiszteletének is közösségi dimenzióval kell rendelkeznie, amely túlmutat az egyéni befelé forduló megközelítésen. Napjainkig fennmaradt a szentségimádási formák általában individualista, eucharisztikus teológián alapulnak. Mint hogy az eucharisztia ünneplése minden más jámbor megnyilvánulási forma középpontja és csúcspontja, az oltári szentség tiszteletének minden formáját, amelyet az Ecclesiae de Eucharistia Encyclica és a Sacramentum Caritatis szinodus utáni buzdítás ajánl és bátorít, a közösség központú eucharisztikus egyháztan szempontjával kell harmonizálni. A szentségimádás közösségi jellegében helye van az egyéni szentségimádásnak is, amelyet a szerzetes rendek tagjai, egyes hívek, számos fiatal is végez, akik egyénileg töltik imádságban idejüket az oltári szentség előtt. Csendben Krisztus szeretet teljes tekintete elé állnak, és a Szentlélek ajándékából felismerik az ő jelenlétét a megtört kenyérben. A feltámadt Úr befogadása spontán módon a dicséretre, háladásra indít, és megerősödik a vágy, hogy mélyebb közösségre lépjünk az Úrral, és imádkozzunk az egyházért és a világért. Így imádságban időz az oltári szentség előtt megérlelődik bennünk az elkötelezett keresztény élet, hogy a mai összetett és bonyolult világunkban megéljük az evangéliumot és tanúságot tegyünk róla. Az oltári szentség tisztelete, imádása tehát fontos, hogy közösségi dimenzióval kell, hogy rendelkezzen. Akkor is, ha egyedül vagyok ott az oltári szentség előtt, akkor is tudom, hogy a közösség tagjai valamiképpen ott vannak velem együtt. Egyrészt imádkozhatom értük, mennyire csodálatos imádkozni az elhunytakért. Másrészt pedig tudom, tudatosítom, hogy ott vannak velem, tehát nem vagyok egyedül, akkor is, ha egymagam vagyok fizikailag. Tehát jó ezt megélni, jó ezt tudatosítani, hogy az egyház közösségében az egy testnek vagyunk a tagjai, és éppen ezért fontos, hogy a szentségimádásunkban mindig benne van a közösség, mindig ott van a másik ember, mindig ott vannak azok, akikkel együtt vagyunk a közösségnek a tagjai. Ez a gondolat, ez túlmutat az egyéni, a befele forduló megközelítésen. Tehát fontos, hogy ezt újra és újra tudatosítsuk magunkban. Akkor is, ha csak pár percünk van betérni az oltári szentségben jelenlévő Krisztushoz, akkor is, ha egy jó időt, egy órát mondjuk tudunk rászánni, hogy akkor ott legyünk Jézus Krisztus jelenlétében, Jézus Krisztus közelében. Az a tapasztalat, hogy a mai korban a szentségimádásnak a gyakorlata az eléggé szép reneszánszát éli. Nagyon sok helyen, nagyon sokféle formában van lehetőségünk szentségimádásra, és ez fokozatosan alakul. Ahol a plébánián van néhány lelkes ember, aki elkezdi erről beszélni, szervezni, ott csak hamar megvalósulhat. Akár, hogy legyen egy-egy olyan nap, amikor van valamennyi szentségimádás a templomban, ott lehet lenni, ott lehet maradni az Úr Jézus Krisztus jelenlétében a kitett oltári szentség előtt. Mert ennek valahol mégiscsak jelentősége van, bár tudom az eszemmel, hogy Jézus ott van a templomban, és tudom az eszemmel, hogy ott lehet körülöttem, de ha kitesszük az oltári szentséget, hogyha láthatom az oltári szentséget, és így el tudom képzelni, hogy Jézus ott van az oltári szentségben, akkor közelebb tudok jutni Jézus Krisztushoz, közelebb tudok jutni az ő szeretetéhez. Hogyan tudunk eljutni szentségimádásra? Ugye ez a kérdés is fölmerülhet a számunkra. Hála a technikának, ma már van olyan oldal, ez a szentségimádás.hu honlap, ahol kereshetünk arra, hogy az adott településen, ahol vagyunk, vagy a mai napon hol és milyen jellegű szentségimádással találkozhatunk. Tehát, hogyha ezt a honlapot kinyitom és megkeresem a mai napot rajta, akkor megtalálhatom, hogy a mai napon hol van szentségimádás, mikor találhatok szentségimádást. Ugye Budapesten ma már két helyen van 24 órás szentségimádás, a belvárosi Nagyboldogasszony templomban és a Gazdagréti Szent Angyalok templomban. De ezen kívül a bazilikában volt már reggel 7 óráig szentségimádás, ugye ez már véget ért. Mai napon a Szent Adalbert templomban is van egész nap szentségimádás. A Kútvölgyi kápolnában szintén ma hajnalban volt szentségimádás. Aztán ugye jönnek vidéki települések, ebben a vidéki is benne van, tehát országosak ezek a országos, ez az oldal országos lefedestést, a lefedettséget ad. Vácon a Szent Anna templomban, Sopronban az Aquinói Szent Tamás templomban, Nagymaroson, Pécsen, Szent Sebestyén vértanú templom, irgalmas templomában van ma Szent Sigmárás, Veszprémben a Magyarok Nagyasszonya templomban, Újpesten a Szent István kertvárosi templomban volt reggel, bocsánat, az időpontot is nézni kell, mert van, ahol csak reggel van valamennyi szentségimádás. Pasaréti templomban van ma egész nap szentségimádás, aztán a Szent Kereszt templomban a külső Ferencvárosban, tehát az Ecseri úti templomban, Albert falván is van ma szentségimádás napközben, Városmajor, ma reggel volt szentségimádás. Érdemes nézni, keresni, hogy hol, hova juthatunk el szentségimádás. És nagyon gazdag a kínálat, az látható, hogy nagyon gazdag a kínálat, akár időpontban, akár más egyéb dologban is. Lehet a szentségimádás típusára is keresni, hogy csendes, hogy vezetett, vagy ifjúsági gitáros keresztút, tehát lehet ilyen módon is a szentségimádás keresőben szűrni a feltételeket, hogy milyen módon, hogyan, milyen szentségimádást szeretnék, milyen szentségimádást szeretnék találni. A szentségimádás tehát ugye fontos mindannyiunk életében, fontos, hogy ezt újra és újra fölfedezzük a mindennapi életünkben. Most újra egy kis zene következik. Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, a oltári szentség tiszteletéről beszélünk, a szentségimádásról. Ha valakinek van olyan élménye, hogy mit jelentett számára egy szentségimádás, milyen szépet, milyen élményt tapasztalt meg, vagy éppen mivel kellett egy kicsit megküzdenie, és szívesen elmondaná, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot, és akkor be tud kapcsolódni az adásba, hogy a szentségimádással kapcsolatban elmondjuk az élményeinket, az örömeinket és a nehézségeinket. Mit kezdjünk a szentségimádáson? Sokféle szentségimádás van, van vezetett szentségimádás különféle módokon, hogy különféle stílusú énekekkel, akár gitárossal, akár komoly, tehát hosannás vagy hagyományos énekekkel kísérve történik a szentségimádás. És van a csendes szentségimádás, amikor az elején meg a végén van egy ima, talán a közepén is valami kis imádság, és ezen kívül gyakorlatilag nincsen, tehát hogy emellett, tehát hogy a csendes szentségimádásban csönd van alapvetően, és én magam vagyok az oltári szentség előtt, ami persze nem biztos, hogy könnyű műfaja. A vezetett szentségimádásnál elszalad az idő azzal, hogy éneklem a szép énekeket, és tulajdonképpen magamról, a magam gondolatát, a magam szándékát nem is nagyon tudom elmondani az Istennek. Nyilván ezzel lehet sokat alakítani, hogy mennyi a csöndnek a része, meg mennyi az énekeknek a vezetésnek a része. Erre oda kell figyelni, hogy ha vezetett szentségimádásnál is, hogy legyen egy olyan lehetőség, amikor csöndben tudok lenni, amikor egészen az Istenre tudok odafigyelni. Mi belépünk az imádság terébe, de hát visszük magunkkal önmagunkat, és dolgozik bennünk a sok-sok élmény, ami ért bennünket a nap folyamán, vagy az előző napról magunkhoz ott különböző dolgok, és kell egy idő, amíg le tudok csöndesedni. Tehát amikor az van, hogy 5 percre bemegyek a templomba, akkor ott tulajdonképpen az egy jó szentséglátogatás, egy jó rövid találkozás, egy köszönés Jézus Krisztusnak, de igazán komoly kapcsolat az Istennel nem tud kialakulni, mert még zajlanak bennem a dolgok, mert még nem tudok úgy kilépni abból a dologból, abból a másik dologból, hogy az igazán a szentségmártásra tudjak figyelni. Tehát itt tudatosan le kell ezeket a problémákat tenni, hogy nagyon fontos, de most nem ez a feladatom, most nem ezzel szeretnék törődni, most nem azzal szeretnék törődni. Van egy telefonálónk a vonalban. Tessék, Mária Rádió. Tessék, Mária Rádió. Már, bocsánat, itt már közben megszakadt, nem tudta megvárni, hogy fölvegyem a telefont. Tehát fontos, hogy az elcsöndesedésnek a folyamata, ami nem biztos, hogy egyik percről a másikra megy. Aztán szívesen elkezdem mondani a saját ügyeimet, dolgaimat. Előhozom a rokonokat, a barátokat, az ismerősöket, az ő örömeiket, az ő gondjaikat, a saját feladataimat, hogy mi mindenre van, mi mindenre kell odafigyelnem, mi az, amit meg kell tenni, és ezt végig tudom gondolni Isten jelenlétében. De akkor megint csak én beszélek, én dolgozom, én teszek valamit. Ahelyett, hogy hagynám, hogy az Isten szólaljon meg. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én voltam az, aki az előbb kinyomtam a gombot, elnézést. Az egyik véleményével szeretnék egy példát mondani, ugye, hogy a csönd, tehát az úgynevezett meditatív szentségimádás a nehezebb formákhoz tartozik. Egyik alkalommal, még a megtérésem után nem sokkal volt úgy, hogy elmentem a karácsonyi éjféli szentmisére, és mivel eléggé rossz volt az idő, megboldogult lelki atyám azt ajánlotta, hogy menjek be a templomba, és várjam ott meg a hajnalt, és hát természetesen ezt a ima formát próbáltam, de mivel ugye itt a csönd nagyon nagy, tehát ugye nem volt senki, csak én meg az Úr Jézus, így gyakran ki kellett mennem a templom elé, hogy az álmot elűzzem, mert bizony a mai ember hozzá van szokva ahhoz, hogy állandó ricsajba él, rádió, tévé, internet és a többi, és ez bizony nagyon nehéz tudja tenni azt, hogy a templom csöndjébe hosszabban tudjon magába imádkozni.
Hát ez bizony nem könnyű, tehát tényleg itt azért oda kell erre figyelnünk a mai zajos világban. Nyilván az éjszakának az is nehézség, hogy éjszaka az ember ahhoz szokott hozzá, hogy alszik, tehát akkor könnyebben belealszik ezekbe a dolgokba, mint talán nappal, meg amikor csönd van körülöttem, akkor úgy elnyugszik az ember, és akkor ebben az is benne van időnként, hogy úgy beleszundít ebbe az imádságba, tehát még ez is előfordulhat, de nagyon fontos ezt látni, hogy ez nem biztos, hogy könnyű műfaj. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Ezt a
én köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Tessék, Mári Rádió.
Dicsértessék a Jézus
Krisztus.
Szívesen mondanék egy példát, vagy gondolatot az Ákos atya.
Tessék mondani.
Mondjam el most.
Mondja, igen, bent van, élőben vagyunk már.
Ja, értem. Az egyik az, az csak pillanat, leállítom a rádiót.
Az fontos.
Igen. Az egyik az az, hogy a villám szentsége imádásra. Egy férfi naponta beugrott a templomba egy percre, és annyit mondott, hogy Jézus, Józsi vagyok, és elment. Valamikor balesetet szenvedett, kórházba került, és ő volt az egyetlen, aki a kórteremben tartotta a lelket a többihez, és megkérdezték, hogy hát mi a titka? Hát ő hozzá minden nap eljön látogató. Mondták, hát dehogy sem, senki, de igen, minden nap kinyílik az ajtó, belép Jézus, és azt mondja, Józsi, Jézus vagyok. Ez az egyik. A elmélyült csendes szentségimállásra pedig talán még nem hangzott el, Vianyai Szent Jánosnak az élménye, hogy egy egyszerű bácsi órákat ült a szentségi előtt, és nem szólt semmit, csak nézte, és megkérdezte, hogy mit csinál? Hát én nézem őt, és ő néz engem.
Igen, ez valóban. Hát ez a... ez. Köszönjük
hát
szépen,
ezt a,
igen, igen.
Ezt a két gondolatot akartam elmondani. Köszönöm szépen. Szépen.
Igen, nyilván ennek a rá beköszönés Jézusnak ennek is van, persze megvan a maga értelme, jelentősége, nyilván ennek van egy rendszeres kapcsolat alapja, az nagyon fontos lehet, és hát nyilván itt a csendes szentségben meg ide juthatunk el, hogy én nézem őt, ő megnéz engem, amikor már elmondtam az összes gondomat, dolgomat, egyebet, és akkor el tudok én is magam egy kicsit hangol csöndesedni, el csöndesedik bennem mindaz, amit el akartam mondani Jézusnak, és amikor ilyenekről beszélünk, hogy ez is meg az is előfordul, ez nem azt jelenti, hogy ez rossz dolog lenne, nem azt jelenti, hogy ez baj lenne önmagában, csak tudatosítsam azt, hogy ha imádkozom, ha ott vagyok Jézus előtt, akkor kicsit hagyjam őt is szóhoz jutni. Tudjam egy kicsit abba hagyni a magam mondókáját, ami nagyon fontos, meg értékes, meg szép, és el tudjak csöndesedni Jézus Krisztus előtt, és akkor hagyom, hogy ő is akár meg is szólaljon, indítsa a gondolatomat valamire, hogy mi az, amit jó lenne megtennem, mi az, amit jó lenne elvégeznem, mi az, amire jó lenne odafigyelnem, és akkor ilyen módon tudunk kapcsolatba lenni Istennel. Sokféle módja van az Istennel való találkozásnak, a szentségimádásnak, kinek mennyi ideje van rá, hogyan tudok időt találni, időt szánni rá. Nyilván benne van az igény, a szükség, hogy jó lenne egy kicsit lelassulni, lelassítani, jó lenne egy kicsit megállni, megnyugodni, jó lenne egy picit tényleg ott lenni Jézus Krisztus jelenlétében. A magam tapasztalata, hogy reggel jut rá több időm, több csöndes idő az imádságra. Én ugye meg tudom tenni, hogy reggelenként átmegyek a templomba, és ott elidőzök egy negyed óra, 20 percet, és akkor próbálok csöndbe lenni, és próbálok ezekkel a dolgokkal megküzdeni, hogy mi minden foglalkoztat, és milyen nehéz nekem magamnak is egészen elcsöndesedni, de nagyon jók azok a percek, amikor sikerül, és sikerül ezeket a dolgokat megvalósítani, megélni. Mindenképpen fontos a eucharisztikus kongresszusra való készületünkben, hogy az Istennel való kapcsolatunkat erősítsük meg, és ebből az Isten kapcsolatból, hogy én ott vagyok az Isten jelenlétéből, fakad az a misszió is, amelyről ez a most következő évünk szól a kongresszusra való felkészülésben, mert abból, amit átélek, megélek, az még ha szótlanul is, de sugárzóvá tud válni a környezetemben, és el tud indítani embereket valamilyen úton, és nem biztos, hogy azonnal eredményekkel, de mégis olyan jó azt sejteni, érezni, hogy újra és újra tudok hatással lenni a másik emberre, tudom segíteni a másik embert, és ezért fontos mindannyiunk számára, hogy egészen közel tudjunk lenni, közel tudjunk maradni Jézus Krisztushoz. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.